Napindító műsorunk témája az, hogy mit adott a koronavírus hozzá az életünkhöz. Az elmúlt percekben a hírek előtt egy összefoglalót hallhattak, amiben körüljártuk a témát, több szakértő megszólalóval elemeztük azt, hogy a pszichológia, tehát mentálisan mit éltek át az emberek, a szociológia, tehát a társadalmi viszonyok, a kapcsolatrendszerek hogyan változtak meg. Egy újságíró édesanyuka osztotta meg velünk az otthon töltött időszaknak a munka és a család összeegyeztetésének a nehézségeit. Egy atya mondta el, hogy milyen volt egyedül átélni a húsvét misztériumát, illetve egy orvos, dr. Márkus László beszélt saját helyzetéről, amikor belecsöppent a járványhelyzetbe. Ezt az interjút fogjuk meghallgatni a folytatásban, ennek egy hosszabb változata következik most. A mai témánk azt öleli körbe tehát, hogy miért fontos az, hogy egy kicsit áttekintsük, és olykor-olykor megálljunk, és felidézzük az elmúlt időszakot, és meglássuk azt, hogy hogyan lettünk többek. Mert minden épít minket, viszont ezeket az építő kockákat csak akkor tudjuk valóban felhasználni, hogyha leporoljuk róla azokat az esetleg útközben a szél által ráfújt törmelékeket, amiket a hirtelen jött események zúdulata tett rá. Szóval azt próbálom kifejezni, hogy amikor az élet ilyen derültékből villámcsapásként belekényszerít minket például egy karantén helyzetbe, az akár lehet olyan, mint egy építő kocka. De mivel nem voltunk felkészülve rá, kizökkentett minket a normális helyzetünkből, és sok-sok bonyodalmat okozhatott, ezért ez a rengeteg átláthatatlan helyzet zűrzavart okozott, és az építő kockánk nem olyan tiszta. Hogyha most a könnyebb időszakban, a nyárban, az enyhítések során, hogy jelenleg a helyzet javuló irányba mutat, és az imáink gyümölcse kezd érni. Van időnk arra, hogy lássuk a szépet belőle, és kihozzuk a jót, az értéket, hogy a felszínre hozzuk azt, hogy mit adott a koronavírus az életünkhöz. A következő percekben tehát dr. Márkus László mondja el gondolatait erről, utána pedig még egy pszichológus szavait hallhatják.
Dr. Márkus László nőgyógyász-orvossal beszélgetek a koronavírus járvány időszakról. Hogyan élte meg a rendkívüli korlátozásokkal teli időszakot egy egészségügyben dolgozó? Mennyire volt ez mélypontokkal teli, mennyire volt ez a krízis helyzet nehéz?
Teljesen fejtetejére állt a világ. Először is a külföldről beszivárgó hírek, mondhatom nyugodtan, pánikot keltettek széles körben. Láttuk a képeket Olaszországból, aztán később Spanyolországból, Franciaországból, és rendkívül meg voltunk győződve arról, hogy ránk is ez vár néhány héten belül. Próbáltunk utána nézni a irodalomban, a különböző hírekben, annak, hogy minek is nézünk elébe, hogyan kell erre reagálni. Mellette teljes gőzzel ment az átszervezés. Én egy magánkórházban dolgozom, piaci alapon működik, a cégvezetés úgy döntött, hogy a kórház stratégiája az lesz ebben a helyzetben, hogy igyekszik magát úgymond tisztán, vírusmentesen megőrizni, és ennek érdekében tett nagy erőfeszítéseket, mint utólag kiderült sikerrel. Az első hullám, ha már lefolytnak tekintjük, az úgy zajlott le, hogy az intézetünket végül is nem érintette közvetlenül.
Emlékszik mély pontra, olyan időszakra, amikor úgy gondolták, hogy nem fog sikerülni ezt megúszni?
Igen, nagyon vészjósló és nyomasztó volt az, amikor mindannyiunkat összeírtak. Egy ilyen kvázi háborús érzést közvetített ez. Jó magamat három különböző helyen is regisztráltak, és hát ennek ugye az volt az üzenete, hogy ha itt bármi következik, akkor megfelelő átcsoportosításokkal, lényegében katonai rendnek megfelelően kell majd akár a koronavírus fertőzöttek ellátásában is részt venni. Nagyon nyomasztó érzés volt. Másrészt a járvány kezdetén, mikor még a szervezettség nagyon alacsony szintű volt, és az információk is csak szivárogtak, komoly stressz volt az, hogy nem volt védőfelszerelés. Nem tudtuk, hogy ez mennyire fertőző ez a vírus, milyen széles körben elterjedt, mire számíthatunk. Tehát amíg ez az egész rendszer felépült, az jó néhány hétig tartott, és ez bizony nagyon stresszes volt.
Önön is végeztek tesztet, illetve a többi dolgozón?
Igen, rugalmas és intelligens hozzáállást mutatott a cégvezetés és a szakmai vezetés ott nálunk. Kidolgozott egy saját intézeti protokollt, ami egyébként sokkal szigorúbb volt, mint az országos. Nagyon fontos eleme volt az, hogy előírták, hogy két hetente minden dolgozónak kötelező szűrésen átesnie. Ez az én esetemben azt jelenti, hogy már három szűrésen vagyok túl, a legutóbbi az éppen tegnap előtt volt, hál' Istennek mind a három negatív volt.
Akkor nem is találkozott olyan emberrel, aki fertőzött volt?
Közvetlenül nem. Környezetünkben felbukkantak. Három lépcsős szűrőrendszer volt az intézetünkben, és a harmadik lépcsője az az volt, hogy aki ott ellátásra került, szülészeti ellátásra, mindenki szűrésen esett át. Tehát minden páciens kivétel nélkül. Tehát a hagyományos szülőszobai helyszínekre csak olyan páciens léphetett be, akinek negatív vírustesztje volt. Volt egy úgynevezett víruszóna, ahova az érkezők érkeztek, ott történt a tesztelés, kb. 3-4 esetről tudok az elmúlt hetek alatt, amikor ott valaki úgymond fennakadt, és ezt nem más intézetbe irányítottuk át, ahol a fertőző ellátás is zajlott.
Hogyan látja így összességében, hogy valóban olyan súlya volt a COVID-19-nek, mint ahogy a média bemutatta, tényleg ilyen veszélyes volt ez a vírus?
Én meg vagyok róla győződve. Nálunk ez nem okozott, hála jó Istennek, nagy méretű tragédiát, mint például Oroszországban. Ennek a magyarázatát én magam sem tudom, és az orvosok általában is csak találgatják, különböző kutatások jelenleg is folynak. Egyrészt orvosi, biológiai szempontból is nagyon súlyos problémának tartom, másrészt társadalmi szempontból, a harmadrészt morális szempontból, illetve hát nyilván gazdasági szempontból. Kiemelném azt, hogy miért tartom morális szempontból nagyon komoly problémának, mert köztudott, hogy elsősorban az idősek, betegek, krónikus betegségekkel érintettek, halálozási számai voltak borzasztóak. A társadalmi morálnak meg kell mutatkozni a tekintetben, hogy bizony megtesz mindent ezekért a csoportokért, ezekért a hátrányt szenvedő emberekért, ezekért a magukat nehezen érvényre juttató csoportokért. Társadalmi minőségét mutatja az be, hogy ehhez a kérdéshez hogyan nyúl az orvosi vonatkozásokon túlmenően.
Sikerült ez a morális helytállás?
Vegyes a kép. Végső egyenleget nem lehet vonni, mert a dolog jelenleg is zajlik. Vannak, akik ezt felfogták, vannak, akik mögé nagyon keményen beálltak, és ezt elsődleges szempontnak tartják. Tapasztalunk időnként más hangokat is. Meg kell mondjam, hogy olyan véleményeket is olvastam, meg hallottam, amik például a gazdasági kérdéseket előtérbe helyezik a morális kérdések rovására.
Hosszú távon ön szerint milyen változásokra kell felkészülni? Milyen változások léphetnek érvénybe? Át fog alakulni az egészségügy?
Az, hogy át fog alakulni, az szinte biztos. Kérdés, hogy ez az átalakulás ez milyen irányú lesz, és ez mennyiben függ össze közvetlenül a Covid-dal, illetve mennyiben zajlanak majd olyan változások, amiket az Covid égisze alá hoznak be, de igazából egyéb megfontolások állnak a háttérben. Ez az átalakulás ez már zajlik. Úgy gondolom, hogy itt az utóbbi hónapokban felgyorsult, egészen új irányba mutat. Tehát Magyarországon teljesen más típusú, más szervezettségű egészségügyre kell a későbbiekbe felkészülni szerintem.
És ennek mi lehet a pozitív oldala?
Elsődlegesen az orvosi szempontokat tekintem, és igyekeznék segíteni hozzám fordulókon, társadalmi méretekben is úgy gondolom, hogy az emberek java az elsődleges. Egy korszakváltás következik. 30 éves megoldatlan probléma kerül most felszínre. Gyakorlatilag a rendszerváltás előtti társadalmi berendezkedésnek az utolsó megmaradt struktúrája az az egészségügy, vagy mondjuk az egészségügy és a szociális ellátás. Azok a nagyon erős tendenciák, amik már az előző években megnyilvánultak, érnek el a csúcspontjukra, és billentik át ezt az egész dolgot. Úgy látom, hogy az a fajta egészségügyi szervezet, az a fajta egészségügyi ellátás, társadalombiztosítás, ami itt nagyon sokáig zajlott, talán meg is fog szűnni, vagy legalábbis rendkívüli módon beszűkül. Előtérbe kerül a privát ellátás, előtérbe kerül az önerő, előtérbe kerül az öngondoskodás. Önmagában nem biztos, hogy baj, igazából az a kérdés, hogy a társadalom mennyire felkészült erre. Anyagilag és hát nem utolsó sorban mentálisan.
Sokan számítanak második hullámra is. Mit tanácsolna a hallgatóknak, hogy mennyire lélegezhetünk most fel?
Rendkívül ambivalens helyzet. Az ember szeretne már kiszabadulni, és saját magunkon is érezzük a jeleit, és hogyha kimegyünk az utcára, akkor látjuk azt, hogy óriási igény van mindenkiben erre. Bizonyos mértékig kitörő reakciókkal is találkozunk az utóbbi napokban, vagy egy-két hétben. Én úgy gondolom, hogy ennél a probléma sokkal nagyobb. Tehát ott marad lappang, hogyha csak szigorúan a számokat nézzük, a napi jelentésekben, a megbetegedésekben, a halálozásokban nincs lényeges különbség az képest, ami volt egy hónapja, vagy két hónapja. Úgy gondolom, hogy inkább a probléma kezelése, illetve egy mentális váltás az, ami bekövetkezett, és hát ebben bizony benne vannak a komoly második hullámnak a csírái és lehetőségei. Én óvaintenék mindenkit attól, hogy elhagyja az óvatosságot, és úgy élje az életét, mint ahogy korábbiakban élte. They know.
salute. Everyone. The sun.
Melindával beszélgetünk, aki pszichológus, és arról lesz szó, hogy mit adott, vagy mit vett el tőlünk a COVID-19. Hogyan élte meg a rendkívüli korlátozásokkal teli időszakot a legtöbb ember egy pszichológus szemével?
Összességében egy világméretű járvány megtapasztalása az mindannyiunk számára új tapasztalatot jelent. Hát ebben a helyzetben egyszerre van jelen egy globális, objektív veszélyhelyzet, egy nagyrészt ismeretlen betegség formájában, amely önmagában is igen nagy lelki terhet ró ránk, és jelentős hatással van az életünknek csak nem minden területére. Ehhez adódik hozzá a saját személyes működésünkből, a hiedelmeinkből adódó tapasztalat, ami tovább fokozhatja a helyzet kapcsán megjelenő szorongásunkat és negatív kellemetlen érzelmi állapotainkat. Vagyis ugyanarra a veszélyforrásra minden ember a saját személyiségével, a saját élethelyzetében, a saját probléma megoldó készletével és az elhárításaival reagál, így a megjelenő pszichológiai jelenségek is nagyon sokfélék lehetnek. Átélhetünk bizonytalanságot, ami fokozhatja a szorongásunkat, kiszolgáltatottságérzést, félelmet, tehát összességében nagyon sokféle hatása lehet ez az ember pszichés működésére.
Ön tudta folytatni a konzultációt ilyenkor a betegeivel, esetleg online formában? Esetleg emlékszik mély pontokra, hogy mi volt az, amivel főként küzdöttek?
Igen, mi nagyrészt pácienseimmel vagy abban egyeztünk meg, hogy szünetet tartunk, tehát amint visszaáll az élet a normális kerékvágásba, akkor folytatjuk a közös munkát, vagy pedig online formára tértünk át, ami mindannyiunk számára szokatlan volt, tehát mind a pacienseimnek, mind pedig nekem. A másik, ami nehézséget okozott, hogy attól, hogy az ember pszichológus, az nem jelenti azt, hogy felkészült egy ilyen helyzetre, ami számára is ismeretlen, tehát a saját szorongásommal is azért valamit kellett kezdenem, hogy a munkámat olyan színvonalon tudjam folytatni, ahogy én szeretném meg, ahogy az korábban a pacienseim megszokták tőlünk.
És hogyan látja, hogy maradandó változásokat okozott az emberekben ez a pár hónap?
Szerintem egyébként annak ellenére, hogy ez járvány számos negatív pszichés következménnyel is jár, nagyon sok lehetőséget is magában hordozhat. Hogyha erre a járványra, mint traumára tekintünk, és a nehézségeket, az összeomlást követően képesek vagyunk a szerzett tapasztalatainkat átgondolni, átstruktúrálni, akkor értékes és nagyon érdekes tudáshoz juthatunk, ami a valóságnak egy újfajta megtapasztalását segíti elő. Például abban, hogy a hétköznapok apró mozzanatait más szemszögből is képesek vagyunk látni, képesek vagyunk akár arra, hogy a meglévő kapcsolatainkat elmélyítsük, vagy akár az is előfordulhat, hogy egy globális világjárvány hatására fokozódik az az érzésünk, hogy szorosan összefüggünk az emberiséggel, tehát mi is a részét képezzük egy nagy egésznek, ami által még akár a szolidaritásunk is növekedhet. Ezen kívül szerintem, amit még fontos kiemelni, a pszichoterápiás meg a pszichológiai munkában is megjelent az online térnek a fokozott használata, aminek egyébként számos előnye is van ebben a helyzetben, képesek voltunk arra, hogy kapcsolatban maradjunk a hozzátartozóinkkal, a közösségi média által érezhettük azt, hogy egy közösséghez tartozhatunk, tehát nem voltunk egyedül, nem voltunk magányosak ebben a helyzetben. Ugyanakkor ennek a használatát azt talán a jövőben fontos lenne valahogy korlátozni, vagy valamilyen kereteket szabni ennek, mert hogy sokszor a hírek követése, amik sokszor egymásnak ellentmondó hírek, ugyanúgy fokozhatják mondjuk a szorongásunkat. Szerintem ez is egy értékes tapasztalat lehet ebből a járványból.
Tudná esetleg olyan tippeket vagy tanácsokat tanácsokat adni, olyan apró módszereket, amivel az ember így a pozitív szemlélődést, a pozitívumokat tudja keresni, és el tudjon indulni egy fejlődés útján.
Szerintem például az, hogy megpróbálunk a napunknak keretet szabni, az gyakorlatilag mindig tud segíteni. Az, hogy a szokásos tevékenységeinket időszakosan szüneteltettük, vagy akár el is hagytuk, például sokan elveszíthették a munkahelyüket, szabadidős programjaikat, a társas érintkezésnek a különböző lehetőségeit, ezáltal az életnek a szervezése is valahogyan nehezebbé vált, tehát elcsúszhattak a mindennapi keretek. Könnyen érezhettük azt, hogy kicsúszik az idő a kezünkből, ami erősíthette azt az érzésünket, hogy az életünket nem mi, hanem a járvány, illetve ennek a következményei azok, amik kontrollálják. Nagyon fontos lenne, hogyha ezt a kontrollt akár azzal, hogy mi magunk valahogyan megpróbálunk kereteket szabni a napunknak, tehát mondjuk egy adott tevékenységre adott időt próbálunk megdelegálni, az szerintem nagyon sokat segíthet. A másik az, hogy mondjuk kevesebbet használjuk akár a közösségi médiát, tehát nem folyamatosan bújjuk a hírportálokat, nem nézzük, hogy hány áldozat ahol és milyen területi statisztikái vannak ennek az egész jelenségnek, hanem egy picit megpróbálunk mondjuk azzal foglalkozni, hogy ez bennünket hogy érint, a mi érzelmeinkre hogyha milyen állapotokat eredményezett nálunk.
És ahogy említette az online teret is, hogy ez nagyon veszélyes. Mennyi ez az idő, amennyit mégis szabadna eltölteni itt, vagy amennyit ez még biztonságos?
Szerintem erre ilyen általános formula nincsen, részben azért sem, mert sokan otthonról tanulnak, otthonról dolgoznak, ami ugye magában foglalja azt, hogy sokkal többet kell, hogy használjuk az online világot. A másik az, hogy a kapcsolattartás az most valóban nehézkesebb, tehát személyesen nagyon nehezen történik, éppen ezért ugye ezt is egyre többet használjuk. Mindig egy ilyen egyéni mérlegelés kérdése, hogy mi az, amikor azt érezzük, hogy többet használjuk már, mint egyébként szoktuk. Tehát ha én mondjuk naponta nem tudom, egy órát lógtam a Facebookon, most meg mondjuk hármat, akkor az már egy nagy mennyiségű változás.
Hogyan látja a jövőt, hogy a kapcsolatok mennyire fognak átalakulni? Mennyire fog az emberek világa megváltozni emiatt az elmúlt időszak miatt?
Erre nagyon nehéz válaszolni, mert hogy ugye ilyesmi kutatások egyelőre nem állnak így rendelkezésünkre, pont azért, mert hogy ez egy ilyen nagyon friss és forrangó téma, úgyhogy ezzel kapcsolatban csak ilyen jóslásokat tudok tenni. Én egyébként bizakodó vagyok, amit korábban is mondtam, hogy én abban reménykedem, hogy a valóságnak ez az újfajta megtapasztalása talán egy picit segít minket arra ráébreszteni, hogy nem csak a rohanás létezik a világunkban, hanem akár az is, hogy egy picit megálljunk, egy picit átgondoljuk azt, hogy mi az, ami történt velünk. Tehát valahogyan egy olyan tudatosságot építhet ez ki bennünk azáltal, hogy figyelünk magunkra, hogy figyelünk mondjuk az embertársainkra és a saját érzelmi állapotainkra is.
Tehát figyelem, ahogy Melinda mondta. Köszönjük szépen neki. Tehát a lényeg az az, hogy próbáljunk meg egy kicsit tényleg figyelemmel fordulni az elmúlt időszak felé, és észrevesszük, hogy voltak ott mosolyok, voltak ott olyan könnyek, amik inkább megkönnyebbítettek, és olyan szép ez a szó, hogy könny. Tehát, hogy mint hogyha megkönnyebbülnénk, hogyha megszabadulhatunk tőlük, hogyha le tudnak folyni rólunk, hogyha ki tudjuk őket adni magunkból. De nem feltétlenül gondolom azt, hogy csak könnyeket hozott ez a koronavírus járvány így összefoglalóan, ez az elmúlt időszak legalábbis. A mai témánk tehát az volt, hogy mit adott hozzá az életünkhöz a koronavírus. Próbáltuk a pozitívumokat keresni, több megszólaló szakértő mondta el a véleményét, ajánlottam egy könyvet Teréz anyáról, hogy ő az ő példájával ezt a szegénységet is megélhetjük gazdagon. Kijöhetünk ebből a szegénységből is gazdagodva, hiszen ő egész életét a szegényekkel töltötte, mégis azt gondolom, az én meglátásom szerint az egyik leggazdagabb ember volt a világon, legalábbis szeretetben, hiszen annyi szeretetet adott és kapott, ami biztos vagyok benne, hogy eltöltötte a lelkét. Az előzőekben pedig Pharrell Williams Freedom című dalát hallhatták, amit azért játszottam le, mert egy igazán különleges dal szerintem, ahogy Jézust is megemlíti benne, hogy a teremtő, aki engedte, hogy lejöjjön a fia, és Pharrell végigmegy az óceánon, a sivatagon, a természet különböző részein, hogy mindenhol ott van egy mélyebb erő, egy nagyobb tudatosság, egy teremtő hatalom, egy teremtő kéz, egy teremtő forrás, és ezt énekli meg a Szabadság címen, hogy ez a szabadság mindenben ott van. És a videoklipje azért különleges, mert a fejére mutat, a koreográfiában a homlokára helyezi a kezét, ezzel üzenve azt, hogy igazából a gondolatainkban kell, hogy szabadságot találjunk. Az igazi szabadság tehát a gondolatainkban, a fejünkben, a tudatunkban kell, hogy megébredjen, felébredjen, hogy ráébredjünk arra, hogy szabadok vagyunk, és hogy Isten felé, tehát hogy függőleges irányba. Még akkor is, hogyha viszintesen, nem mindig most egy ilyen megpróbáltatáskor, például, ha nem is lehettünk szabadok, de függőlegesen Isten felé, mindig szabadok vagyunk, és oda sosem építenek határt, ha csak mi nem építünk, és mi nem burkoljuk körül magunkat különböző falakkal. Hát köszönöm szépen a figyelmet, hogy velem voltatok a mai napindító műsorban is, január 10-én szerdán reggel. Legközelebb szerdán találkozunk, mostantól szerdánként fogok így napindító műsorokat csinálni, aminek nagyon örülök, hogy így rendszeresebben fogok tudni majd önökkel tartani így az ébredésben, együtt ébredni önökkel. Így én azért szeretek, külön kiemelném, hogy azért szeretek annyira napindító műsorokat csinálni, mert az ébredés a reggel egy fontos idő, amikor el kell döntenünk, hogy hova állunk. Hogy a jó vagy a rossz mellé. Hogy jó szándékkal lépünk-e ki az utcára, vagy kezdjük el mondjuk a munkánkat a laptopon, vagy rossz szándékkal, rossz gondolatokkal. Néha nem tudatosítjuk a rossz gondolatokat, de beszűrő és átveszik felettünk az uralmat. És én mindig azt szeretném csinálni, hogy segítsek másoknak abban, hogy a jó akarat, a jó szándék, ami természetesen ott él az emberekben, az nyilvánulhasson meg itt közöttünk a földön. Szóval köszönöm a figyelmet, Tamás Falvi Hanna vagyok, és további kellemes perceket kívánok itt a Mária Rádión.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Balogh Bernadett.